Tegnap úgy fejeztük be a esti alkalmat, hogy akkor vannak kérdéseitek, és egy kérdés elhangzott, ami alapján célszerűen el is indulhatunk, aztán utána majd szabadon beszélgethetünk, de természetes és talán minnyájatokban is megfogalmazódott ez, hogy valóban történt tegnap egy lépés, amit azt mondtunk, hogy ez egy kezdeti lépés, a bemerítkezés, nem egy csúcspontja, vagy a végcélja a hívő életnek, hanem pont a kezdete, a kiinduló pontja. Tehát akkor a folytatásra kellene most akkor figyelnünk, hogy mi is ilyenkor a teendő, hogyan tovább, hogy ilyen egyszerűen lehet ezeket a kérdéseket feltenni, és nem csak mint kérdés, hanem ez már gondolom, hogy reggel fölkeltetek, már ott volt bennetek, hogy akkor most itt egy új nap, tegnap történt velem valami, de akkor most tényleg történt valami változás, hogy tegnap is fölébredtem, talán akkor is eszembe jutott az, hogy most imádkozzak, hogy most átadjam a napomat, tehát akkor most miben kell valamit másképp tennem, mi az, ami változtatott az én helyzetemen. Tegnap a bemerítkezésem, mivel járt. És ahogy már beszélgettünk is a visszafele vezető úton, ott is megfogalmazódott az, hogy tulajdonképpen az, amit akkor kimondtatok, ami ott elhangzott a vízben, meg a parton, azt Isten meghallotta, komolyan vette, és ez egy olyan pillanat, mint amikor a templomot fölszentelik. És ez a Zsoltár volt, ami először nekem is eszembe jutott, hogy templom szentelési Zsoltár, a 30. Zsoltár, amikor volt egy előzmény, és olvasok is el, aztán ebből többet fogunk akkor érteni, hogy miért is templom szentelésről szól ez a Zsoltár, és hogy ez mit jelent számunkra. Tehát 30. Zsoltár, Dávid Zsoltár, a templom szentelési ének. Magasztallak, Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek nekem, örüljenek rajtam. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírba szállók közül. Zengedezetek az Úrnak, ti hívei, dicsőítsétek szent emlékezetét, mert csak pillanatig tart haragja, de élethosszíglan jó akarata. Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Azt mondtam azért én jó állapotomban, nem rendülhetek meg soha. Uram, jó kedvedből erőséget állítottál föl hegyemre, de elrejtéd orcádat is megroskadtam. Hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsére téged a por, hirdeti-e igazságodat. Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam. Uram, légy segítségem. Sirammamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülövesztél örömmel. Hogy zengjen néked, és el ne hallgasson felőled a dicséret. Uram, én Istenem, örökké dicsőítelek téged. Ez a templom szentelési ének tulajdonképpen egy hálaadás. Emlékezés, könyörgés, nagyon sok minden van benne, és talán most nem fogjuk részenként kielemezni, de majd más helyeken még azért mégis előjönnek ezek az elemek, hogy mennyi mindent élt meg Dávid, mennyi mindent mondott ki ebben az egy zsoltárban. És ez a templom szentelés, hogy függ össze. Tegnap a ti életetek is egy ilyen pillanatba érkezett el. Voltatok mélységekben, voltatok olyan állapotban, amik mondjuk így ki, hogy maga a halál állapota, tehát látszólag az élet az megvolt, de a lelkünk, a lélek akár az érzelmek is, és a szellemi állapot is a mélységekben volt, és Isten volt az, aki kihozott, felemelt, meggyógyított bennünket, és ennek a lezárása volt ennek a mélységeknek az elmúlása, és ott volt a hálaadás. Ott volt az, hogy mindezt ő tette meg, ő cselekedte meg, és benne volt az is, hogy mikor itt beszélgettünk arról, hogy tényleg hány év, meg mennyi idő az, ami eltelt az életünkből úgy, hogy megéltük ezeket a mélységeket. Mégis az Isten szemszögéből, ha nézzük, akkor ez úgy van, hogy ha már egy idő után ti is vissza fogtok tekinteni, akkor elmondhatjátok, hogy igen, az ő haragja az nem olyan, hogy az egész életünket végigkíséri, mert ő neki nem az az akarata, hogy végig ott legyünk ezekben a mélységekben, és neki mindig csak ítélnie kelljen, és mindig csak utánunk nyúlnia, hanem ő ki akar egyszer s mindenkorra hozni, és onnantól kezdve már az ő jó akarata, az ő tökéletes akarata kell, hogy érvényesüljön, mert ez Istennek ez az, amiben ő kedvét leli, hogy egy rövid ideig tart ez a harag, de az ő szeretete, az ő helyreállítása, az ő jó akarata, az már egész életünken át folytatódhat. Azonban van egy közbeszúrás mégis, amire szintén emlékezik a templom szentelésnél Dávid, hogy igen, megtörtént ez a helyreállás, és aztán mégis van egy pont, amikor elbízza magát, azt mondja, hogy nem rendülhetek meg soha. Van egy olyan időszak is, és lehet majd olyan időszak is, amikor ezt tényleg el lehet mondani, hogy a bemerítkezés után jellemzően ott van az, hogy amikor az új elkezdődik, akkor az újnak tényleg örülünk, hálát adunk, és történhetnek is, ha Isten úgy akarja és úgy rendezi, történhetnek olyan hirtelen változások, fordulatok az életünkben, amikre nem is számítunk, és ezek erősítenek bennünket, és a háladást növelik bennünk, de jellemző ránk emberekre az, hogy amikor úgy nagyon jól megy minden, amikor tényleg úgy a gondok eltűnnek, tényleg lehet, hogy évekig kísértek bennünket, és most hirtelen megszűnnek, vagy csak alig vannak. Bizony, mi emberek ilyenek vagyunk, hogy elbízzuk könnyen magunkat. Megfeledkezünk arról, hogy honnan jöttünk, megfeledkezünk arról, hogy ki hozott ki bennünket abból a mélységből, és úgy minden szándékosság ellenére, tehát minden szándékosságtól mentesen mégis bennünk van az, hogy egy kicsit úgy megfeledkezünk arról, hogy Isten hol volt és mit tett velünk, és úgy kezdünk magunkban bízni. Kezdjük úgy érezni, hogy mi tartjuk kézben a dolgokat, az eseményeket. Igen, Isten úgy segít, azért ott a háttérben jó, hogy ott van, meg is köszönjük neki, de úgy mi magunk kezdjük el átvenni az irányítást. És itt van az, amit kimond a Zsoltáros, hogy viszont elrejtetted arcodat, és megroskadtam. Sokat mondjuk ugye ezt, hogy az ároni áldásnak a mondatait, hogy fordítsa ránk az ő orcáját, az Úr. És ez nekünk jó, mert ebben benne van a vezetés, benne van az odafigyelés, benne van az ítélet is, de még rosszabb az, amikor látszólag legalábbis elfordítja. Egy pillanatra, mondjuk így, egy pillanatra elrejti az ő orcáját előlünk, amikor megmutatja azt, hogy igen, magadba bízol. Azt hiszed, hogy te kezeled a dolgokat? Hát akkor nézd meg, hogy megy ez. És bizony, egy picit is már ez az elbizakodottságunk megvan. Isten tényleg az ő szeretetéből, és nem azért, hogy ki akar velünk szúrni, hanem hanem mert tényleg azt akarja éreztetni velünk, hogy, hogy vegyük észre, hogy mi tényleg kegyelemből élünk, porszemek vagyunk, és mindent neki köszönhetünk, és a jövőnkben is mindent tőle fogunk kapni. Hát ezt már ne szúrjuk el, ne rontsuk el. Nem volt elég az a pillanatig tartó harag, ami azért, ha nem is örökké valóság szempontjából csak pillanat, de azért a valóságban lehet, hogy évtizedek voltak. Akarunk még ilyet? Hát nem akarunk, de mégis erre tudunk ebbe az irányba elmozdulni. Isten viszont utánunk nyúl, és megengedi azt, hogy egy pillanatra megroskadjunk. De ugye egyből itt a Zsoltárban olvassuk is, hogy ő tudta azt, hogy akkor valóban honnan jött, kire számíthat, és emlékezteti őt, emlékezteti az Urat, hogy mit használ az, hogyha én most itt elmúlok. Neked van egy ígéreted, tőled kaptam egy életet, én ott a vízparton kimondtam egy ígéretet, emlékeztetjük Istent, és mégis nem őt emlékeztetjük, hanem saját magunkat. Nekem, mikor 4 évvel ezelőtt ott voltam a vízben, lehet, hogy jobban figyeltem arra, hogy hideg van, meg esik az eső, de mégis volt egy olyan visszacsengő mondat, ami újra és újra eszembe jut, és nem azért, mert valami fenyegetettség volt ebbe, de csak ennyi hangzott el, hogy valóban mindent az ő uralmába helyezek el, valóban mindenben elfogadom-e azt, hogy újat ad, és mindenben újat ad. És utána ez oly sokszor jött elő, amikor egy-egy helyzetbe kerültem, és úgy tűnt, hogy hát itt nincs változás, itt most nem tudok előre menni. És megint csak eszembe jutott, hogy de ő újat ígért, mert én kimondtam azt, hogy mindenben elfogadom az újat. És jók ezek az emlékezések és az emlékeztetés. Tudjuk, hogy ez a zsidóságnál is egy alapszabály, hogy így mondjam, meg a Zsoltárokban is végig ezt olvassuk, hogy mindig is emlékezett a nép, hogy honnan jött, hogy ki volt az ő Ura és Istene. És amikor azt olvasjuk Izraelről, hogy a Bírák könyvében például lapozok egy oldalt, és akkor ott azt írja, hogy Izrael engedelmeskedett. Eltelt x év, lapozok egyet, már megint engedetlen. Egy állandó hullámzás volt, már szinte így azt mondanánk, hogy nem igaz, mert ennyire hogy lehet ezt így csinálni, hogy hol engedelmes, hol engedetlen. De egy kicsit jobban magunkba nézünk, akkor felismerhetjük azt, hogy igen, nekünk már nem kell ezt az utat bejárnunk, hiszen bennünk ott él Krisztus, és az ő uralma időben működésbe lép, emlékeztet bennünket és segít bennünket, hogy ne csúszunk ki az ő tervéből, de azt azért nem szabad elfelejtenünk, hogy valóban kik is vagyunk, és emlékeztünk el arra is, amit kimondtunk egyszer. Nem azért, hogy valami fogadalmat tettünk volna, nem fogadkoztunk, semmilyen fogadkozásról nincs itt szó, szövetségkötésről volt szó, és odaadtuk magunkat valakinek, aki nagyon szeret bennünket, és ez ugyanúgy párhuzamba hozható, hogy tényleg egy házasságkötés is nem eskütételekről szól és fogadkozásokról szól, hanem ha két ember tényleg szereti egymást, akkor valóban Isten elé tudnak úgy menni, hogy oda teszik az életüket. Nektek is egy ilyen, mondjuk így, házasságkötés történt, hogy amikor a szövetséget megkötöttétek, akkor valóban teljességében odaadtátok neki magatokat, és elfogadtátok azt, hogy mindenben ő lesz a ti uratok, és erre jó mindig emlékezni, mert ez segít akkor, amikor van elbizonytalanodás, megrendülés. És így lehet aztán, amikor megtörténik egy-egy ilyen botlásnál, mert a botlások azok vannak azért, tehát ez tudnunk kell, hogy Isten vezet bennünket, de mindig szükség van ezekre a helyreállításokra, korrigálásokra, de mégis utána ott van a hálaadás, ott van a dicséret, hogy tudom azt, hogy ki vagyok, tudom azt, hogy honnan jöttem, és tudom, hogy hova tartok. Tehát megvan a folyamatos épülés és növekedés. Tehát a templom szentelés erről szól, azonban még egy picit vissza kell menni a múlt heti, most már így mondom, múlt heti szakaszunkra, mert ott van egy rész, amit úgy éreztem, hogy még fontos minnyájunk számára a Mózes 4. könyvében, ami összefügg a templommal, vagyis velünk. 4 Mózes 28 és 29. fejezet végig. Tehát ez még a múlt héten elhangzott heti szakaszban volt benne. Méghozzá egy elég hosszú rész, amit nem is fogok felolvasni végig, a 28-29. fejezetek, amik végig az áldozatokról szólnak. Tudjuk, hogy a Mózes 3. könyvében szerepelnek legrészletesebben ezek az áldozatok, és ami érdekes, hogy amikor zsidó gyerekeknek a Tórát elkezdik tanítani, akkor Mózes 3. könyvével szokták elkezdeni. Érdekes módon pont azt a könyvet, amit mondjuk a kereszténységben általában sok helyen azt mondják, hogy hú, azt hagyjátok ki, az még nehéz, meg nem értitek, menjünk könnyebb részekre. Valahogy megfordult a dolog, és a törvényekkel, ezekkel a látszólag unalmas, vagy nem sokat mondó törvényekkel meg elkezdik foglalkoztatni a kisgyerekeket. De ahogy egy picit én is most újra ezeket elolvastam, az jutott eszembe, hogyha ez a gyerekeknek fontos, akkor a most megszületetteknek is fontos lehet, és nem is olyan unalmasak ezek, nem is olyan másodrendűek ezek, hanem valamiért Isten fontosnak tartotta azt, hogy ezt megismételje, ezeket a törvényrendeket itt a 4. könyvben újra. De már is csatolom hozzá azt, ami majd az új szövetségben is párhuzamos vele, hogy senki ne gondolja azt, hogy itt most valami ószövetségi mintát előveszünk, és akkor azt szerint megpróbáljuk felépíteni a magunk életét. Ugye arról beszéltünk, hogy hogyan tovább. A hogyan tovább a mindennapokról szól, és ezt a szót írja itt a Biblia is, hogy a mindennapi áldozatoknak a törvénye. Egy nagyon szép fölépítés olvasható itt az áldozatok rendjéről, kezdve a legelsővel, a mindennapok áldozatával, aztán jön a szombatnak az áldozata, az új hónapoknak az áldozata, aztán jönnek a nagy ünnepek, Páska ünnepe, Sávuot, új év, engesztelési ünnep és a sátoros ünnep. Ez ugye a teljes ünnepi rend a zsidóságban a mai napig is. Viszont tudjuk ugye, hogy ezek az áldozatok, ezek az ünnepek, ezek mind-mind mai napig is megvannak számunkra Krisztuson keresztül. Ezek beteljesedtek, és bennünk nem csak adott alkalmakkor, hanem minden nap ezek érvényt kapnak és működővé válnak. A mindennapok áldozatánál olvashatunk itt a teljes égő áldozatról. Tehát az, ami azt jelenti, hogy valóban, amit sokszor már biztos hallottatok, megismertek, hogy igen, jó mindennapunkat úgy kezdeni, hogy Isten elé megyek, és átadom az egész napomat, az egész életemet. Ez olyan természetes dolog, de ne legyen sose megszokott, és ne legyen valamilyen vallásos elegettevés. Hiszen biztos találkoztatok olyannal, hogy mikor így elmondják azoknak, akik frissen megtértek, újjászülettek, hogy akkor most akkor mi a teendő? Hát akkor olvasd minden nap Bibliát, lehetőleg ennyi meg ennyi fejezetet, imádkozzál, meg konkrétan miért imádkozzál, meg hogy imádkozzál, és járj a gyülekezetbe, és hallgasd az ige hirdetéseket. Tehát ilyen recepteket gyártanak, ami lehet, hogy egy ideig működik is, viszont ha tényleg ilyen mechanikusan és elegettevően veszi ezt valaki, előbb-utóbb beleun, mert úgy érzi, hogy csak valamit csinál, de nagyon nem érzi azt, ami mögötte van, nem érzi a történéseket benne, az üzenetét, hogy Isten ezzel mit is akar. És valójában tényleg megvannak ezek a rendek, valójában tényleg jó az, hogyha reggel és este is van áldozatom. Itt úgy írja itt a 28.4-ben, itt a tűzáldozatról beszél, és mond meg nékik, ez a tűzáldozat, amelyet áldozatok az Úrnak, egy esztendős év bárányokat, naponként kettőt, szüntelen való egészen égő áldozatul. Egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig estenden készítsd el. Tehát ismétlődő dolgok, reggel, este, szüntelen égő áldozat. Nagyon egyszerűen ez azt jelenti, hogy valóban az én életemnek szüntelen Isten előtt kell lennie. És ez nem csak azt jelenti, hogy reggel átadom a napomat, utána veszem a kalapom, és megyek a dolgomra, és teszem, amit kell, és majd este aztán újra találkozok Istennel, és akkor újra megbeszélem vele a dolgaimat, a köztes időben pedig csináltam azt, amit én csináltam. Ha valaki tudja azt, hogy az ima, az odaadás, az nem csak egy pillanatban történik, hanem ez egy folyamatosság. Valójában, vagy valóban, amikor időt szánok arra, hogy ott vagyok reggel és este Isten előtt, az ténylegesen egy elkülönített idő, egy elkülönített cselekedet, de mégis ez nem egy olyan, amit utána megszakítok, és akkor utána szünet van, hanem valóban átállok egy másfajta tevékenységre, tehát az, hogy dolgoznom kell, az, hogy emberekkel találkozok, akkor a figyelmem meg a cselekedeteim valóban nem arról szólnak, hogy ülök a számítógépet, de azért közben úgy azért próbálok imádkozni is, meg Istenre gondolni. Ez az embernek az erőlködése lenne csak, és hiába való dolog lenne, hanem ahogy tudjuk is, ugye, hogy az áldozatokat valójában nem is mi tesszük meg, nem is mi adjuk oda, hanem mi a főpapnak, Krisztusnak adjuk oda saját magunkat, saját áldozatunkat, a napunkat, időnket, mindenünket, és ő az, aki szüntelenül esedezik érettünk. Ő az, aki folyamatosan ott van az Atya előtt, és ő az, aki bennünk, ebben a templomban, ami a mi életünk, a mi testünk, ő az, aki ott van, és az ő szelleme által, és valóban az Atya előtt pedig maga Krisztus ott jár közben értünk. Tehát ez valóban folyamatában egész nap történik, és ezáltal nem nekem kell ezen okoskodni, hogy akkor most hogy tudjak egyszerre dolgozni is, meg mindent csinálni. Érzékelni fogjátok mindnyájan, hogy milyen is, amikor igen, vannak pillanatok, amikor valamit hirtelen el kell dönteni, meg kell tenni, és így folyamatosan megvan a kapcsolat. Tehát ez lehet erre biztos még sok hasonlatot is még kitalálni, most nem akarok ebben okoskodni, csak így például ugye van olyan internet kapcsolat, amit ugye akkor tudsz, amikor fölhívod, föltárcsázod a központot, akkor ugye becsatlakozol, dolgozol, utána lekapcsolódsz, és akkor utána nincs internet kapcsolat. Míg ugye vannak azok a szolgáltatások, mert amikor non-stop folyamatosan megvan a kapcsolat, akkor is, amikor épp nem ülsz a gép előtt és nem használod, akkor is azért ott a háttérben mindenféle adatokat jönnek, mennek, cserélődnek, de lehet, hogy nem is látod a képernyőn, hogy épp mi történik, csak esetleg hirtelen felugrik mégis valami ablak, hogy most valami frissítés érkezett, ezt töltsd le, és te nem is csináltál semmit. Talán valami ilyesmire is lehet gondolni akkor, hogy milyen is ez a folyamatos kapcsolat Istennel. amikor háttérben mennek a dolgok, tehát amikor maga Krisztus szelleme munkálkodik, én vagyok, én teszem a dolgaimat, és aztán ez a kettő mindig egymással hatásban van, egymásra hat, és a cselekedeteimben pedig megnyilvánul. Tehát így a mindennapoknak ez az áldozati rendje. Aztán ugye vannak a kiemeltebb pillanatok, ilyen ugye a szombat, meg itt az új holdat is említi az ige. Ugye a szombatról szintén már van minnyájatoknak bizonysága, hogy a szombat ugye nem, megint csak nem ugyanarról szól, mint a reggeli vagy az esti áldozat, hogy na akkor én most megtartom a reggeli vagy az esti áldozatot, és akkor ezzel kipipáltam valamit, hanem várom azt a pillanatot, amikor valóban egy elkülönített időben találkozhatok úgy Istennel, hogy akkor tényleg körülöttem minden más külső zavarás, és ami nem is zavarás, de a mindennapoknak a feladatai, ezek most szépen megállnak, és végre van időm megállni, végre van időm leülni, és a társammal, vagy közösségben, családban, vagy egyedül is, de ott tudok Isten előtt lenni, és ez nem egy elmisztifikálás, nem egy olyan rá erőltetett valami, hogy most a szombaton valamiképp másképp mennek a dolgok. Igenis, minden más lesz egy picit. Mert Isten választotta ki fizikálisan ezt a napot, Isten döntött úgy, hogy legyen egy olyan nap, amikor az embernek jó az, hogyha megáll, és jó az, hogyha keresi őt, mert ő maga akar az emberrel beszélni, velünk beszélni. Tehát miért szalasztanánk el ezt a lehetőséget? Miért találnánk helyette mást, amikor pont ő adni akar, többet akar adni? És az áldozat, amit ugye mi adunk, az igazán nem is ez a nagy dolog abban, hogy most mi áldozatot adunk. Mert mi mit adhatunk tényleg? Mi az, ami van nekünk, és Istennek nincs? Ugye az Ószövetségben is mindig ez hangzik el, hogy most értsétek már meg, mikor mondja a népnek, hogy most azért áldoztok nekem, mert azt hiszitek, hogy nincs elég eledelem, vagy nekem szükségem van erre. Az áldozatok pont miattatok vannak, pont miattunk van. Mert az áldozat azt fejezi ki, az ima azt fejezi ki, hogy Istenhez közeledhetek. Isten szent, Istenhez nem lehet csak úgy beugrani, közeledni lehet hozzá, alázattal, meghajolva, leborulva, és az áldozat, amit maga Krisztus töltött be, ő általa, ahogy énekeltük is, hogy bemehetünk az ő jelenlétébe, bemehetünk abba a nyugalomba, abba a csendbe, ahol ő meg tud bennünket szólítani. Ezért vannak ezek a hétköznapi, meg a kiemelt, meg a még kiemeltebb események az áldozatokkal, és gyakorlatilag az összes többi is, amit már mondtam, hogy most hosszú lenne végigolvasni, de ismeritek ezeket az ünnepeket, amiket ugye, aki zsidó származásúak megélik a saját népük közötti zsinagógai közegben is, meg megéljük itt közösségben is, meg családban is, hogy tényleg ezek az ünnepek miket is jelentenek. Ugye a Páska, a Peszak ünnepe, kivonulás, a szabadulásra való emlékezés. Ez nem egy egyszeri esemény, de ugye amikor arról beszélünk, hogy kijöttünk valahonnan, az való, megszabadított bennünket, erre emlékezünk, azonban minden nap lehet olyan, hogy szükségem van erre a peszaki áldozatra, szükségem van arra, hogy a szabadító valóban mindentől leválasszon, ami még Egyiptommal engem összeköthet. Ezek folyamatok, és amikor szoktátok kérdezni azt, hogy akkor most elindultam, átadtam az életemet, és mégis vannak még visszatérő dolgok, akkor most mi történt? Hát emlékezzetek, hogy amikor Izrael is kijött Egyiptomból, igen, kijött fizikálisan, de aztán utána még ott voltak azért üldözések, aztán utána, amikor már belevesztek a tengerbe, akkor mentek a pusztába, de aztán jöttek másfajta népek. Jöttek másfajta támadások, és a legsúlyosabb támadás az nem kívülről jött, mindig belülről. Mindig belülről történtek a lázadások, és épp ezért nem is feltétlenül kívülről kell mindig várnunk, hogy na most ki az, akire gondolni kell, hogy nekem árthat. Ugye beszéltünk tegnap sok mindenről, hogy ez a belek valóban környezetünkben lehetnek olyanok, akik megpróbálnak uralni bennünket, befolyásolni bennünket, és elvenni a saját akaratunkat, elhívásunkat. Igen, jó ezekre figyelni, de viszont ne felejtsük el azt, hogy saját magunkban is lehet olyan lázadás, lehet olyan Egyiptom, ami még ott maradt bent, amitől ő valóban meg tud és meg is akar tisztítani bennünket. És az ünnepek így mindennaposakká válhatnak. Ugye itt ugrok akkor az engesztelő ünnep, a Jom Kipur is ugye egy olyan ünnep, amit a zsidóság egy évben egyszer él meg. Ugye egyszer lehet, tehát a főpapnak is bemenni a szentélybe. Viszont Krisztus tudjuk, hogy már bement értünk a szentélybe, és az ő áldozata, amit bemutatott, az már örök áldozat, és ehhez mindenkor oda lehet járulni, mindenkor lehet erre emlékezni. És itt nem arról beszélek, hogy akkor naponta úrvacsorázni kell, vagy naponta mindig valami bűnt kutatni magunkba, hogy akkor most rendezzük, és valahogy ezt megéljük, hanem ezeket az időket Isten hozza el mindig bennünk, hogy mikor teszi fontossá, hogy na most van valami rendezni valód. És ezt meg lehet tenni egymás között, valójában tényleg egy közösséget, vagy egy családot, egy házasságot is, azt teszi működővé, hogy ezek az áldozatok folyamatosak, ezek az ünnepek folyamatosak, és nem valamilyen szigorú időbeosztás, naptár szerint mindig ugyanakkor van ez beosztva, de mégis van egy rendje, van egy visszatérő, folyamatos dolog benne, ami adja azt, hogy mindig van ebben egy biztonság, és van egy védelem is, és lehetőség arra, hogy mindig rendeződjünk, hiszen nem jó az, hogyha hosszú időkön át csak megyünk, és gyűlnek föl a különfajta problémák, és ezeket nem tesszük le, nem rendezzük együtt. Előbb-utóbb úgyis előkerülnek, de akkor sokkal nehezebb egyszerre mindent letudni és rendezni. Sokkal jobb az, hogyha naponta figyelünk őre, és amikor szükséges, akkor abban az időpontban, abban, amit Isten ad lehetőséget, akkor tényleg ott legyünk előtte, és megélhessük ezeknek az ünnepeknek az áldozati rendjét. És akkor, hogy ezt az egészet csatoljam új szövetséghez is, amikor pünkösd után az első tanítványok elkezdtek összejönni, azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, ugye az előzmény, ugye, hogy akik azért örömest vevék az ő beszédét, bemerítkeztek, és hozzájuk csatlakozik azon a napon, mint egy 3000 lélek. És foglalatosak válnak az apostolok tudományában, és a közösségben, a kenyérnek megtörésében, és a könyörgésekben. Támad pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tesznek vala. Mindnyájan pedig, akik hívének, együtt valának, és mindenük köz vala. És jószágukat és morháikat eladogatták, és szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége van. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel. Dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ezt a részt sokszor úgy olvassák, meg úgy idézik, hogy ez valami ideális képe annak, hogy milyennek kell lenni egy gyülekezetnek, milyennek kell lenni egy bemerítésnek, tömegeknek kellene csatlakozni, és hogyha ez nem így van, akkor csak valami sanyarú képe annak a dicső nagy múltnak, ami akkor volt, hogy ma meg már csak pár ember az, aki ezt megteszi. Én viszont azt gondolom, hogy tapasztalva azt, amit már hosszú úton, amin itt ebben a közösségben is eltöltöttem, eljöttem, bizony egy ember is óriási ajándék. Óriási ajándék neki, hogy Isten gyermekévé válhat, óriási ajándék a környezetének, hogy végre helyére került, és óriási dolog az, hogy utána meg is marad ezen az úton. Magatok is tudjátok, akik itt vagytok, hogy és már régebben elindultatok, hogy bizony nem könnyű ezt az utat járni sokszor. Nem arról szól, amit próbálnak sokan kivetíteni ebből a történetből, hogy persze 3000 lélek csatlakozott, és hatalmas nagy ébredés történt, és ez az igazi, ez az ideális, ez a recept, amit követni kéne, meg ez, ami az igazi gyülekezetnek a jellemzője. Én nagyon örültem annak is, tegnap is, hogy ti, akik hárman döntöttetek, ez egy óriási dolog, és nem azért, mert hogy most dicsérjünk benneteket, hanem tudva azt, ami bennünk is megtörtént, hogy egyetlen egy életen is Istennek mennyi munkája van, mennyi fejfájása mondjuk ilyen emberi képpel neki az, hogy belőlünk valaki olyat formáljon, olyan embert formáljon, aki tényleg a helyére kerül, aki tényleg tudja azt, hogy miért született, hogy hova tart az élete, és miért is lett hívő egyáltalán. Hiszen bele lehet esni abba a csapdába, hogy persze könnyű azt, hogy valaki gyorsan bemerítünk, szaporodik a gyülekezet, aztán utána, hogy mi lesz vele, bizony könnyen, aki elbízza magát, ahogy azt olvastuk a Zsoltárban is, megvan az veszély annak, hogy utána meg lehet rendülni, és akár ki is lehet esni ebből az állapotból. Épp ezért itt az apostolok cselekedeteinél, az első gyülekezet történeténél sem azt olvassuk, hogy tétlenek voltak, miután megtörtént a bemerítkezésük, hanem azt, amit az Ószövetségben áldozati rendet olvastunk, ezt kezdték el gyakorolni. Apostolok tudománya, közösség, kenyér megtörése, könyörgések. Ez gyakorlatilag lefedi mindazt, amiről eddig szó volt. Az apostolok tudománya nyilván nem azt jelenti, hogy valami különleges tudásuk volt az apostoloknak. Nekik bizonyságuk volt arról a messiásról, akivel ők akkor együtt járhattak, személyesen is ismerhették, és elmondhatták mindazt a tanítást, mindazt, amit hallottak, aki maga ugye rájuk bízta akkor ezt a feladatot, hogy adják tovább. Ez volt akkor az apostoloknak a tudománya. Ma pedig már nem más, mint Krisztusnak az a beszéde, ami bennünk születik meg, ami bennünk válik élővé, azáltal, hogy ugyan mi már nem találkozhatunk személyesen a Mesterrel, mi már csak olvashatjuk azt, amit egykor leírtak, de nem a betűt, nem azt, amit leírtak, azt mondjuk tovább, hanem azt, ami abból bennünk valóságá válik, azt, amit a mindennapokban elkezdünk megélni. Ez az apostoloknak a tudománya is, és ezt ugye közösségben lehet megélni, és ez a közösség jelenti a legkisebb közösséget, jelenti a családot, és jelenti azt a közösséget is, amikor a családok és egyének is mindenki azért van együtt, azért jövünk össze együtt, hogy ezeket együtt is megosszuk egymással, hiszen nem lehet mindenkinek tökéletes az ismerete, a látása, a megértsége, hanem ezek valóban egymásra épülnek, amikor egymással megosztjuk azt, ami velünk történik. És nem azért, hogy én azt le fogom utánozni rólad, vagy átveszek, mint receptet, csak bennem is elindítja azt a folyamatot, hogy igen, ő is bízott az örökkévaló Istenben, és neki ez történt, nekem egész más a helyzetem, nekem egész más az utam, de bennem is elindul az, hogy akkor én bennem is felnő, felerősödik az a belső késztetés, hogy akkor tudjak ő benne bízni, és tudjak saját magam elé menni. Aztán ott van a kenyérnek a megtörése, amit beszéltünk, tehát az úrvacsora, ami szintén nem módszer és nem valami vallásos cselekedet, hanem valóban az egymással való közösségnek a fontossága, illetve a szövetségre való emlékezés, tehát az, amit kimondtatok a vízbe, meg a vízparton, az erre való folyamatos emlékezés, és az ebben való növekedés az, ami az úrvacsorának az egyik fontos eleme, és persze a könyörgések, amiről szintén itt olvasunk később, hogy ez a könyörgés, ugye ez történhet egyénileg is, történhet közösségben is. Ugye elhangzott itt viccesen, amikor testvéreink elindultak, hogy most hosszabb időre távol lesznek, más helyen szolgálnak. A könyörgés az szükséges valóban őértük is, hiszen ha távol is vagyunk egymástól, de Isten akarja azt, hogy érezzük azt, hogy a másiknak szüksége van az én közbenjárásomra, és nem azt, hogy én majd én jól megimádkozom, hogy neki mire van szüksége, hanem nekem kell úgy elkérnem is, és Isten akarata szerint kérnem azt, hogy neki mi legyen, és mi legyen az, amire szüksége van, hogy az ő akaratával egyezzen. És így zárásként, hogy még utána ugye olvassuk azt, hogy a közösség ez hogy működött, ebbe azért beleesnek még szintén, ugye, mint csapda, mondom csak, hogy ugye a közösségnek a megélése az akkor ilyen módon történt, hogy valóban mindent eladtak, és teljesen egy ilyen kommunában, szoros közösségben élték meg a hitüket, és házanként megtörték a kenyeret, tehát minden nap együtt voltak a templomban, és házanként a kenyeret. Ugye ezt tudjuk ennek a hátterét, hogy ezek az első tanítványok, ezek mind zsidók voltak, akik ott éltek nagyrészt Jeruzsálemben. Nekik ez volt a természetes, hogy mint zsidók, ők továbbra is ott voltak a templomban, továbbra is odavitték az áldozatokat, továbbra is ott a tornácoknál ott találkoztak, ott imádkoztak, ott hallgatták a törvénynek a felolvasását, pontosabban a zsinagógákban. De a kenyérnek a megtörése, az úrvacsora, a legbelsőbb közösség, az viszont házanként történt mindig. Tehát ezt tudjuk, hogy változott, tudjuk, hogy ma már a szentély fizikailag nincsen, viszont Krisztus teste az a szentély, ami viszont él, ami élő templom, és annak mi vagyunk az építőkövei, és abban azok a kis közösségek, kisebb egységek, azok pedig a mi családjaink, a mi saját életünk, amelyek egymással találkoznak, egymással érintkeznek, és ezáltal tudnak úgy működni, hogy valóban házanként és kisebb közösségenként állnak össze. Gyakorlatilag már csak egyrészt tényleg zárásként, ami szintén még azért jutott eszembe, mert itt Péter, amikor írja az egyik szorványban lévő közösségnek a levelét, azoknak ír, akik akkor újonnan születtek, és érdekes módon kapcsolódik ennek az üzenet is ahhoz, amit már az előbb elhangzott, ami már az előbb elhangzott. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamistatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, mivel hogy megízleltétek, hogy jóságos az Úr. akihez járóvá, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élőkövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Gyakorlatilag összefoglalja azt, amit eddig hallhattunk. Van egy új kezdet, vannak kezdetben nagyobb igények, tehát éhség, kérdések, amiket már várunk, várok én is, meg várunk mindnyájan, hogy föltegyetek. És azt, amit viszont ti magatok tudtok elkérni és elvenni, de ebben mi is részesek lehetünk, hogy valóban azt a táplálékot, azt a szellemi táplálékot kapjátok, ami nincs fölvizezve, nincs tartósítószer benne, ami tényleg Istennek az igéje, és amit nem emberi bölcsességgel lehet továbbadni, hanem valóban csak azzal a bizonysággal és hitelességgel, amit bennünk végzett el a mi Úrunk. És ennek a növekedésnek és épülésnek a folyamata pedig nem más, az nem más, mint az, hogy fel kell épülnünk. Sokan megpróbáltak szétszedni bennünket, szétbontani bennünket, használni bennünket, viszont nekünk neki kell fölépülnünk. A mi életünknek minden egyes alkotó eleme, mindaz, amit kaptunk, elhívást, feladatot, az ő céljára kell, hogy épüljön, és ebben, mint papoknak, és ez ugye kiemelten itt a férfiaknak szól, hogy mint papságnak ezeket az áldozatokat Krisztusnak, a főpapnak nekünk kell odavinni. A családunkban nekünk kell megtanulnunk, mit jelent ez a szolgálat. És ez az áldozatbemutatás, itt is ki van hangsúlyozva, nem a mi igyekezetünkön múlik, hogy ez Istennek kedves legyen, hanem Krisztus által, mindig ő általa válik ez kedvessé, tisztává és őszintévé. Ezt kell megélnünk, erre készít most benneteket, és ebben adjon mindnyájunknak növekedést.